Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket. 6 előadást tudtam szánni Keresztelő János küldetésére, szolgálatára, az út készítőjére, aki ha nem jött volna el Jézus előtt, teljesen bizonyosak lehetünk abban, ha Keresztelő János nem lépett volna fel, mint egy fél évvel Jézus fellépés előtt, akkor Jézus talán nem hallgatták volna meg, Jézussal gyorsabban elbántak volna, nem taníthatott, gyógyíthatott volna 3,5 évig. Keresztelő János volt az, aki Izrael népének a lelkületét ráhangolta az erkölcsi gondolkodásra, ráhangolta a lelki célokra. Akkor rettenetes nagy politikai csatározások dúltak, függetlenné akart lenni a zsidó nép, különböző pártok jöttek létre már az időszámításunk előtti második századtól, a farizeusok, a sadduceusok, a zelóták, a heródes pártiak. Valóban izgatott, sőt mondhatnám forradalmi volt a hangulat. Keresztelő János a kérdéseket, a politikai kérdéseket tudatosan mellőzve az emberek figyelmét az erkölcsi kérdésekre irányította. Eszembe jut mindig Babits Mihálynak a nagy mondata, aki a két világháború között, amikor Magyarországon szintén nagyon izgatott, feszült volt a helyzet, főleg, hogy a 30-as évek haladtak előre, Babits leírta ezt az óriási kijelentést, hogy politikához nincs közöm, amihez közöm van, az az erkölcs. Keresztelő János is az embereket az erkölcsi gondolkodásra akarta megtanítani, nem az indulati, ki hova tartozik, ki jobbra, ki balra áll gondolkodásra. Az ösztönök, az indulatok a gyűlölet és a harag váltó játékára, hanem arra, hogy az ember tegye fel az élet nagy kérdéseit. Tegye fel azt a kérdést, hogy jó-e az életem, hogy helyes-e a gondolkodásom, hogy az életem hétköznapjaiban a cselekedeteim igazságosak-e, megfelelnek-e Isten törvényeinek, amiért az embert az Isten teremtette. Keresztelő János hatalmas útkészítő volt. Maga Krisztus is elismerte ezt, amikor Illés prófétához hasonlította a működését, ahogy Illés is egyedül volt egy egész néppel. A múlt alkalommal persze láttuk, hogy az egyedül való Keresztelő János mellett azért voltak tanítványok, de lényegileg Keresztelő János volt a meghatározó személyiség. A tanítványok, ha követték is, ha őszinték is, ha becsületesek voltak is, de korán sem nyomtak annyit a súlyban, a latban az ő szavaik, mint Keresztelő Jánoséi. De előbb említettem, hogy Keresztelő Jánost Jézus Illés prófétához hasonlította, az ő szolgálata nagyságához, Illéséhez, aki egy egész nép előtt kiállt, és azt mondta az embereknek, hogy meddig sántikáltok még két felé. Hát, ha az Isten az Úr, kövessétek őt, ha Baál az Úr szerintetek, akkor kövessétek a bálványimádó vallásokat. Csak a kettőt ne keverjétek össze, mert a legrosszabb az összekeverés. Ahogy majd később Jézus maga is mondja, hogy bár csak hideg lennél, bár csak hév, de mivel lanymeleg vagy, ki foglak vetni az én számból. Igen, a Bibliának egy nagyon nagy tanítása, hogy az ember végig kell, hogy gondolja az élet kérdéseit, döntése kell, hogy jusson, és a döntésében, az ember döntésében vagy a jobb, vagy a bal felől, a bal rész között választhat. Tertium non datur, mondta a latin mondás, harmadik út nincsen, vagy a jó, vagy a rossz, vagy az áldás, vagy az átok, vagy az igazság, vagy a hamisságnak az útja. Keresztelő Jánosnak tehát fel kellett lépnie. Ő valóban egy új Illés volt a szó átvitt értelmében. De felolvasnék önöknek egy részletet a Bibliából, Lukács evangéliuma legelejéről, ahol az evangélista ezeket a szavakat már egy más szemétől is idézi. Nem Jézus volt az első, aki Keresztelő Jánost az Illés lelkével és erejével fellépő prófétának mondta. Felolvasnám Keresztelő János születés történetéből azt a részletet, amit eddig tudatosan mellőztem, hiszen az eddigi 6 előadásban nem beszéltem önöknek születésének különös körülményeiről, az idős házaspárról, Zakariásról és Erzsébetről, akik már le is mondtak a gyermekáldásról, amikor a jeruzsálemi templomban egyszer, ahogy az áldozat bemutatásának a sora ráesett, Zakariás, ez az idős pap ember áldozatot mutat be, és akkor mennyei lény jelenik meg néki. Lukács első fejezet 13. versétől ezt olvashatjuk. Mondta pedig az angyal néki, ne félj, Zakariás, mert meghallgattatott a te könyörgésed, és a te feleséged Erzsébet szül néked fiat, és nevezed az ő nevét Jánosnak. És lészente néked örömödre és vigasságodra, és sokan fognak örvendezni az ő születésén. Mert nagy lesz az Úr előtt, és bort és részegítő italt nem iszik, és betelik szent lélekkel, még az ő anyjának méhétől fogva. És az Izrael fiai közül sokakat megtérít az Úrhoz, az ő Istenükhöz. És ez ő előtte fog járni az Illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a fiakhoz térítse, és az engedetleneket az igazak bölcsességére, hogy készítsen az Úrnak tökéletes népet. Kedves nézőink, Keresztelő Jánosnak, amikor a születését hírül adta ez az angyal, és Zakariásnak megjelentette, hogy ki lesz az ő gyermeke, hogy az ő gyermeke olyan ajándékot fog kapni az Istentől, hogy már az anyja méhétől fogva a Szentlélektől fog betelni. A Bibliának egy külön nagy tanítása, a Szentlélekről szóló tanítás, a Szentlélek gyümölcséről és a Szentlélek ajándékairól való tanítás, hogy a Szentlélek ad adottságokat nekünk embereknek, ad képességeket, amelyeknek a kifejlesztésében már mi is részt kell, hogy vállaljunk, ad nekünk tehetséget, ad nekünk egy jellegzetes emberi légkört, amivel tudjuk képviselni a jó ügyeket. Tehát Keresztelő János különlegesen megajándékozza az Isten, anyja méhétől fogva be fog teljesedni a Szentlélekkel, és az Illés lelkével és erejével, megint csak a Szentlélek ajándéka, a megítélés, az elválasztás képességének, a lelkek megítélésének, a bölcsesség beszédének, a tudomány beszédének, a prófétaságnak a lelki ajándéka. Pál apostol az első korintusi levél 12. fejezetében néven nevezi ezeket az ajándékokat. Amit Illés megkapott, azt fogja megkapni Keresztelő János, de erre szükség is lesz, mert egy egész eltorzult gondolkodású néppel szemben kell neki valami olyan igazságot képviselni, ami megrázza az egész országot, ami felébreszti kábaságából az egész országot, ami a lusta, nem törődöm, kényelem szerető gondolkodás és a politikai indulatok gondolkodása helyébe egy erkölcsi tartást ad az embereknek, erkölcsi gondolkodást közvetít az embereknek. Ezért volt szükség az Illés lelkére és erejére. Keresztelő János hatalmas prófétai személyiség volt, mintegy 30 éven át készült ő is a prófétai szolgálatára, hogy a messiási szolgálatára maga Jézus Krisztus is. Nem járt papi iskolákba, nem járt egyházi iskolákba, a puszta magányában a Bibliát olvassa, főleg Ézsaiás könyvét tanulmányozva, a szülei indítatására és személyes érdeklődésből azután kezdett rádöbbenni az igazságokra. Istentől tanított ember volt, ahogy majd Jeremiásnál és János első levelében olvashatjuk, hogy mindenkinek kenete lehet az Istentől, személyes megbizatás, személyes küldetést tudhatott magáénak, formálódott ki az életében. És talán Keresztelő János személyiségének lezárásaképp a mai előadáson ezt kell önöknek összegeznem, hogy valóban méltó előfutára volt Jézusnak, mert hasonló jellemtulajdonságok, hasonló döntő jellemtulajdonságok fejlődtek ki Keresztelő Jánosban, mint amelyekre Jézus tökéletes példát mutatott. Ilyen jellemtulajdonsága volt Keresztelő Jánosnak, hogy nem volt benne részrehajlás. Nem különböztetett meg emberi csoportokat, rétegeket, nem dörgölődzött a gazdagokhoz, és nem nézte le a szegényeket, igazságosan ítélt, igazságosan cselekedett. Talán ha Lukács evangéliumában lapozunk, akkor a 3. fejezetben a 10. verstől egy jelenet ötlik a szemünkbe, ami éppen ezt akarja felmutatni Jánosból. És megkérdezte őt a sokaság mondván, mit cselekedjünk tehát? Ő pedig felelvén mondta nékik, akinek két köntöse van, egyiket adja annak, akinek nincs, és akinek van eledele, hasonlóképp cselekedjék. Még mondott mást is Keresztelő János, de itt már is megállnék. Keresztelő János hatalmas egyéniség és hatalmas szónok is volt. Mert azt tartom hatalmas szónoknak, hatalmas rétornak vagy előadónak, aki az emberek gondolkodását a helyes irányba tudja terelni, de nem ráhatással, hanem önként az ő közreműködésükkel, de ami a legfőbb, hogy egy végig gondolás után hozzá tudja az embereket segíteni magához a döntéshez is. Hogy Keresztelő János mennyire hozzásegítette az embereket a döntéshez, ez jelzi ez a felolvasott két vers. Az emberek föltették a kérdést, hogy akkor ebből most mi követ, most mit cselekedjünk, most ebben is adjál tanácsot, most mi már látjuk, hogy nem élet, amit eddig éltünk, nem ez a valódi, az igazi élet, de hogyan juthatunk mi igazi, valódi életre. És erre mondja az Keresztelő János, vegyétek észre a másik ember szükségletét, ne menjetek el a másik ember mellett. Ugye nektek se jó, hogyha úgy csak úgy elmennek mellettetek az emberek. Vegyétek észre a másik ember szükségletét. Akinek van egy-két köntöse, az egyiket adja oda a másiknak. És akinek van eledele, az ne nézzel, hogy a másik ember szűkölködik, szomjózik és éhezik. Tehát a másik ember szükségletét kielégítő gondolkodás és életforma. Ne magunknak éljünk. Ne ez kösse le a gondolkodásunkat, hanem az kösse le a gondolkodásunkat, hogy amit magunk is elvárnánk magunk iránt, ha nehéz helyzetben lennénk, ezt jó szívvel, készségesen adjuk meg a másik embernek. Ebből áll Jézus tanításainak a magva is. Ez az, ami a kereszténységnek a középponti tanítása is. Az irgalmas samaritánus példázatának a tanítása. Észrevenni, és maradéktalanul, következetesen, Istentől nyert bölcsességgel kielégíteni a másik ember valódi szükségleteit, nem az álszükségleteket, nem a meghazudott szükségleteket, a valódi szükségleteket. De olvasom tovább a párbeszédet a következőkben. És eljöttek a vámszedők is, hogy megkeresztelkedjenek, és mondták néki, Mester, mit cselekedjünk? Ő pedig mondta nékik, semmi többet ne követeljetek, mint ami előtök berendeltetett. Keresztelő János, ahogy említettem önöknek az elmúlt öt előadás során, nem egy ilyen torzomborz próféta volt, aki ugye a kezét ökölbe szorítva hadonászott és figyelmeztette az embereket. Nagyon sokszor így rögzülő az emberiség tudatában, emlékezetében. Heródesnek se az utcáról kiabálva mondta, hogy Heródes házasságtörő vagy. Heródes barátjának tartotta Keresztelő Jánost az asztalánál, étkezett, kikérte a tanácsait. Tehát Keresztelő János szemtől szembe mondta azt neki, hogy nem illik néked a te feleséget, a te testvéred feleségével együtt élned. Keresztelő János néven nevezte a dolgokat. Nem durván, nem erőszakosan, nem kegyetlenül, határozottan, következetesen, szelídséggel is néven nevezte a dolgokat. Itt is megmondta a vámszedőknek, nem arról van szó, hogy bármi emberi mesterségben lenne olyan probléma, hogy most hagyjátok ott a vámszedők asztalát. Adót szedni, vámot szedni, ez az Isten parancsa, egy államnak fönn kell állnia, de az állam minden egyes tisztségviselői rétegében lehet becsületesen élni. Nem a szakma a felelős, nem egy foglalkozás a felelős azért, hogy az emberek becstelenek, hanem az emberi rossz döntések a felelősek azért, hogy a becstelenség oldalára álljanak. Mit is mondott itt a vámszedőknek Keresztelő János? Semmi többet ne követeljetek, mint ami előtök berendeltetett. Ne sarcoljátok meg az embereket, ne vegyétek el azt, amire az államnak, se magatoknak nincs szüksége, ami becsületes, ami méltányos, azt igényeljétek tőlük. Majd egy ilyen vámszedő megtérése, Lukács evangélium a 19. fejezetében a Bibliának egyik legszebb megtérése lesz, Zákeus, a fővámszedő, Jerikó lakosa, aki annyi mindent elvett az emberektől, aki megsarcolta az embereket, de aki Jézussal való kapcsolatában, Jézus tanításait hallgatva rádöbbent erre, hogy vissza kell adni, amit elloptam az emberektől, a vagyonom felét szétosztom a szegényeknek, és akiktől különösen nagyértékű dolgokat vettem el, négy annyit adok vissza cserébe. Igen, nem a foglalkozás a felelős a rossz dolgokért, hanem a rossz emberi döntések, az erkölcstelenség, a becstelenség. Ezt Keresztelő János minden rendű, rangú embernek így, ahogy én itt önöknek felolvasom, és egy kicsit magyarázom, így elmondta, szívélyesen, szeretettel, de nem köntörfalazva, és nem igazságát a vék alá rejtve. De olvasom tovább. És megkérdezték őt a vitézek is, tehát a katonák, mondván, hát mi mit cselekedjünk? És mondta nékik, senkit se háborítsatok, se ne patvarkodjatok, és elégedjetek meg a zsoldotokkal. Volt egy harmadik réteg is, kiderül itt a felsorolásból, a katonák, az erőszak szervezet tagjai. Sokszor szokták azt mondani, hogy hát a rendőrök és a katonák, hát nekik mindig erőszakhoz kell folyamodni, ők nem is lehetnek mások, ez egy olyan foglalkozás, olyan hivatás, itt az ember könnyen eldurvul. Vigasztaló jelenség, vigasztaló, sőt legvigasztalóbb történetek a Bibliából. Egy Cornélius százados története, egy Kapernaumi százados története. Magas beosztású katonai pályán levő emberek voltak, de mégis megőrizték a lelki nemességüket, mégis megtartották az érzékenységüket. Ismét el lehet mondani, Keresztelő János nem azt kérte az emberektől, hogy hagyják ott a foglalkozásukat, nem azt kérte, hogy adják fel a hivatásukat, még akkor sem, hogyha esetleg bizonyos foglalkozásokban azért az erőszak, az erőszaktétel mégsem egy hívő ember lelkének való foglalatosság, de nem ezzel kezdte János. János azt mondta, hogy csak azt fogadjátok el, ami a tiétek, és ne háborítsátok, se ne patvarkodjatok az emberekkel, elégedjetek meg a zsoldotokkal, ne lopjatok az emberektől, ne tizedeljétek meg az embereknek a vagyonát, azért, mert a kezetekben van a hatalom és az erő. Keresztelő János személyiségének az első gyönyörű szép vonása, tehát ez volt. Nem volt személyválogató, nem volt részrehajló. Ez lesz Krisztusnak is az egyik legszebb jellemvonása, akiről még az ellensége is elismerték, hogy Mester, mi tudjuk, hogy te igaz ember vagy, mondták egyszer neki Krisztusnak az ellenségei, te az Isten útját igazán tanítod, emberek személyére nem nézel, emberek személyével nem törődöl, ezért lehetsz igaz ember. Keresztelő János is ilyen igaz ember volt. De Keresztelő János amellett, hogy nem volt részrehajló ember, együttérző ember volt. Mélységesen együttérzett emberek problémáival és bajaival. Ezért van az a sajátosság a Bibliában, hogy Keresztelő Jánosnak nagyon sok tanítványa volt, még azokon kívül is, akik Palesztinában követték őt. Például az Apostolok cselekedetei 19. fejezetében, jóval Keresztelő János halála, Krisztus halála, feltámadása, mennybe menetele után, az apostoli misszió során találkozunk az efézusi hívő csoportosulással, hogy 12 férfi ember keresztelkedik meg felnőtt keresztséggel, akik a János keresztségére lettek tanítványok. Aztán amikor Pál odaér hozzájuk, akkor a Jézus keresztségével újítják meg, illetve mélyítik el a szövetségkötésüket. Keresztelő Jánosnak tehát óriási kisugárzása volt. Keresztelő János valóban az emberek életét élte, az emberek nyelvén beszélt, mélységesen együttérző, mélységesen részvéttel teli ember volt. Vigasztaljátok népemet, vigasztaljátok népemet, így szól Istenetek. Ezért lehet őrá nézve idézni Ézsaiás próféta jövendőlését. Ő a lélekkel különösen együttjáró ember volt, vigasztaló jelenség volt, mert határozott, bátor ember volt, de a megjelenése, az együttérzése vigasztaló, igazi, emberi jelenségét tette ezt a prófétát. És ennek a prófétának, ennek a prófétának, Keresztelő Jánosnak ilyen szempontból is nyugodtan adhatjuk az előfutár címet, mert akire nézve ő nyilatkozott, akinek az útját készítette, Jézus Krisztus is együttérző lény volt. Ő a megrepett nádat nem tört el, a pislogó gyertyabelet nem oltotta ki. Ha egy emberben látott még 1%-nyi esélyt a dolgok megjobbítására, megrepett nádat sem tört el, az éppen csak fellobbanó gyertyabelet nem oltotta ki, hanem megadta a lehetőséget, sőt segített embereknek abban, hogy megtalálják igazi önmagukat. És Keresztelő János említem harmadsorban, és szintén egy olyan jellemvonása által, ami nagyon előlegezte Jézust, igazán együttérző, de igazán szerető ember volt. Elébe tudott menni a dolgoknak, kezdeményezni tudta a szeretetet. Az emberi világban sok szép jellemvonást láthatunk. Ezért is indítottuk el újabb sorozatunkat, a legszebb vonásokat, amely a Látók szóljatok sorozat mellett minden héten jelentkezik, és ebben az új sorozatban emberi jellemvonások csodálatos, minden más értéknél nagyobb értékességére hívom fel kedves nézők figyelmét. De az egyik legnagyobb érték az ember életben, amikor az ember nem csak akkor szeret, amikor őt szeretik, és nem csak azokat szereti, akik értékesek, és akiktől lehet várni majd valamit, akár a magunk, akár mások számára, hanem amikor megtanulja az ember azokat is szeretni, akik egyébként az emberek többsége előtt nem szeretetre méltók. Keresztelő János mindenkihez lehajolt, ahogy Krisztus is mindenkihez lehajolt, és mindenkiben észrevette, egy samáriai asszonyban, egy a házasságait elrontó asszonyban is a vágyat, az elszánást egy magasabb rendű életre. Egy Jézus Krisztus, aki észrevette a hozzá éjnek idején bekopogtató Nikodémusban is a vágyat egy magasabb rendű életre. Csak ő meg volt kötözve a tisztségével, a vallásos szerepével és posztjával. Hatalmas dolog, amikor egy ember elébe tud menni a másiknak. Amikor az az érzésünk lehet, hogy ez az ember jobban szereti a másikat, mint ő önmagát. Ez a jellem csúcsa. Ez a legszebb jellemvonás. A kezdeményező szeretet. Az irgalmas, a könyörületes emberi magatartás. Erre mondja azt a Szentírás, erre mondja majd Jézus a hegyi beszédben, a boldog mondásokban, hogy ez a csúcs, boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Kedves nézőink, Keresztelő János prófétai szolgálatát így végig tekintve hat előadásban óhatatlanul felvetődik utoljára a kérdés, hát egy ilyen hatalmas értékű embernek egy börtönben kellett befejezni az életét, és egy lány tánca miatt elveszíteni az életét. Salóme tánca és Heródesnek a fogadkozása, ez oltotta ki Keresztelő János életét. Miért nem mentette meg Jézus Keresztelő Jánost? Miért nem szabadította ki a börtönből? Miért nem tett csodát? Miért nem indított valamilyen népi mozgalmat, hogy azt a prófétát, akik ti is a legnagyobbnak tartotok, aki az egész országot felrázta, szabadítsátok ki a börtönből. Miért nem tette ezt Jézus? Hogy említettem önöknek, sokakban felmerült ez a kérdés. Keresztelő János is megingott egy pillanatra a börtönben, de láttuk azt, hogy hogyan nyerte vissza a hitét, a meggyőződését Jézusban. És látjuk, hogy a tanítványa is meginoktak. Jézus a győzelmei, sikerei tetőpontján járja az országot. Tízezresével követik az emberek. És aki meg az előfutár, az itt van ebben a nyírkos börtönben, és úgy tetszik, mintha Jézus nem is hederítene rá, nem is vetne ügyet rá. Jézus nem véletlenül nem mentette meg Keresztelő János életét. Oly sok ember életét nem mentette meg Isten, akik igaz emberek voltak, tiszta emberek voltak, nemesi jellemű emberek voltak. El kellett pusztulni egy Istvánnak is, akit jogellenesen megköveztek. Meg kellett halni egy Husz Jánosnak is, aki alatt meggyújtották a mágiát. Keresztelő János azoknak az első reprezentánsa, első képviselője, akiket nem mentett meg az Isten. Akikre nézve Jelenések könyve 6. fejezetében felhangzik a kérés, a mártírok vére ártatlanul kiontott élete, mint egy kiállt az Istenhez, mint az Ábel vére. Uram, te szent és igaz, meddig tűröd ezt még? A Biblia szerint Isten hosszú tűrő, megerősíti azokat, akik érte meghaltak, és meghalnak, és meg fognak halni, megerősíti ezeket, de a világnak is bizonyságot akar adni az Isten. Ezek az emberek nem azért igazak az Isten szemében, mert valami kivételezett osztályrészük lett volna, hanem azért, mert kitartottak még az életük odaáldozása árán is az igazság mellett, ők legyőzték a rosszat a bárány vérért, és életüket nem kímélték, mint halálig. Keresztelő János első képviselője azoknak, akik itt a földön mártírhalált szenvedtek, de a jutalmuk bőséges lesz a mennyekben. Jézus azért nem válaszolt, mert ha válaszolt volna, vagy megsegítette volna a nagy útkészítő prófétát, akkor a történelemben is mindig csodával, határos erővel kellett volna, vagy kellene közbeavatkoznia mind a mai napig, és a jövőben is azokért, akik vállalják ezt az utat. Isten tudja a gondolatait, békességnek, nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget adjon az embernek. A jelen sokszor nem kívánatos, de aki a nem kívánatos jelenben is kitart, elnyeri az annál kívánatosabb véget. Ezzel zárjuk le Keresztelő János életének, szolgálatának tanulmányozását, hogy aztán a következő előadásokban most már a Biblia legnagyobb szereplőjére térjünk rá, Jézus Krisztusra.